Azért választottam ezt a témát, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy tudjunk magunkról és a helyünkről ebben a világban. Próbáltam valahogy összehasonlítani minket a nagy mindenséggel, a Teremtőnek a szemléletével, hogy miért is csinálta meg minket annak, amilyenek vagyunk. És csak ennyi magyarázatot találtam, amelyet a mai előadás folyamán tudok elmagyarázni. Nagyon sűrű szöveget írtam hozzá, felolvashatom, de önök is elolvasnak, ezt nem tudnám olyan szépen elmondani, ahogy le van írva, úgyhogy az ember és a koszmosz. Ahogy a koszmosznak szüksége van az energiákra, energiaközpontokra és szervekre, úgy nem tudja mutatni saját összetett életét, és végre tudja hajtani az evolúciós tervet, úgy az emberi szervezetnek is szüksége van szervek és energiaközpontokra, hogy be tudjon kapcsolódni az evolúciós tervbe, be tudja fogadni a koszmoszból szükséges energiákat. Én rögtön csakrakra gondoltam, azért így írtam, és gondolom önök is ugyanerre gondolnak. Az ember feladata összegyűjteni és feldolgozni ezeket az energiákat. Emiatt az ember élete elválaszthatatlanul össze van kötve a koszmosz életével. Bármely ilyen bolygón folytatott élet összefügg a koszmosz fejlődés szintjével és az ott élő emberek tudatával. Gondolom egyetértenek velem. Már az akkori bölcsek is mikrokoszmosznak vagy kis univerzumnak neveztek az ember, és a makrokoszmoszt Adam Kadmonnak, vagyis a nagy embernek hívtak. Ami fent, úgy lent, ahogy kicsiben, úgy nagyban, hermetikus törvény különösen jól tapasztalható az emberben, mint a szellem egyesülése az anyaggal. A makrokoszmosz tükröződik az emberben, mint a mikrokoszmosz, összhangban ezzel a törvénnyel. Az univerzum központjai egyenlők az ember központjaival. Amikor az ember minden kozmikus megnyilvánulást tükröz magában, azzal saját magával méri össze azokat a lehetőségeket, amelyek megnyilvánulnak a koszmoszban. Itt összeszedtem olyan fogalmakat vagy írásokat, amelyek összehoznak az ember a koszmosszal, hogy ha megnézzünk, hogy a naprendszerünk a logosz fizikai teste és a naplogosz az a hatalmas lény, aki úgy dönt, hogy megmutatja önmagát valahogyan úgy, mint egy testet öltött emberi lény, amikor örökké valóságban belép az időben, akkor mi is ott vagyunk abban a rendszerben. De csak a naphoz tartozunk, és naprendszerhez tartozunk. A fizikai síkon az elsődleges megnyilvánulása az a nap, amelyet minden nap tapasztalunk a mi három dimenziónkban. A napot tekinthetjük egy lencsének is, amin keresztül adsut a logosz ereje. Nem tudtam más szót használni, csak a logosz, meg próbáltam átgondolni, hogy mit is beszélek a teremtőről, a nagy őről, de csak a teozófiai fogalmat tudtam hozzáadni, ami azt jelenti a szó, amit nem lehet szavakban kifejezni. A fizikai napot úgy tekinthetjük, mint a naplogoszban lévő egyfajta erőközpontját, vagy csakráját, ami az emberi szívnek felel meg, amely a logosz testében lévő legfőbb központ külső kifejeződése. Gondolom, itt már közelebb tudunk magunkhoz képzelni ezt a hatalmas univerzumot és minket, hogy ahogy bennünk van, úgy benne is van. Vannak lények, vannak rendszerek, és rendszereken belül azok az energiaközpontok, amelyeken keresztül megnyilvánulhat. Bár az egész naprendszer a logosz fizikai teste, mégis azon kívül tevékenysége óriási mértékben nagyobb, mint azon belül. Az természetes. Az, hogy mi itt apró lények ülünk ebben a teremben, az semmi ahhoz, amilyen univerzumhoz tartozunk, és azon kívül, amit nem is érzékelünk, és nem is ismerünk, pedig itt van bennünk, köztünk, körülöttünk, és soha nem szűnik meg. Ez a számunkra olyan hatalmas naprendszer, az ő számára csak egy apróság, mert bár mindez ő, ezen túl és felett olyan dicsőségben és nagyszerűségben létezik, amiről ma még fogalmunk sincs. Ezeket a szavakat, mondatokat Arthur Pavel, vagy Edward? Pavel írta a saját könyvében, és én ezt kimásoltam, mert gondolom szebben nem lehetne megfogalmazni ezt a dolgot. Viszont Bhagavad Gita-ban is szó esik az ő nagyságáról, ami csak egy ilyen kis mondatban fejezte ki, egy töredékemmel adhatom a mindenséget, és megmaradok. No, és ha már megbeszéltünk, hogy milyen hatalomhoz tartozunk, és milyen kicsik vagyunk, hogy azt képviseljünk, most nézzük meg a saját hatalmasságunkat, és lehetőségeinket, amiket a nagy ő belénk helyezett. Itt van az ember felépítése, egy olyan ábra, amely megmutatja, hogy miből is állunk valójában. Nem csak fizikai test vagyunk, hanem több testből állunk. Eddig, amiről tudunk, az az, hogy van fizikai testünk, van éteri testünk, asztrális, mentális, atma, buddhi, manasz, és kauzális test. Minden testnek megvan a saját szerepe, de viszont... Bocsánat, most tanulok. Ugyanis ezzel? Jó. Mi eddig csak úgy tudjuk, hogy durva fizikai testben születtünk, és esetleg itt kezdődik és végződik a világunk. Viszont van nekünk még egy fizikai testünk, ami szabad szemmel nem látható, az a éteri test. Az ugyanúgy meghal és megszületik és meghal velünk, ahogy mi, csak mi ezt nem érzékelünk úgy, hogy láthatóan, hanem megéljük ezt az életet, ami ő is megél velünk, szóval osztozik velünk. Ő az a durva fizikai test, és összekötő a többi testtel, mert ha ő nem lenne, akkor nem lennének asztrális látomásaink, érzékeink, nem lenne tudatunk, amit mentális világból hozunk, és nem lennénk azok, akik vagyunk, a Szent Háromság, az Isteni Szikra, ami monaddal együtt örökkévaló, és mindig újra és újra születik erre a világra, ahányszor a karma megkívánja, és már megpihentünk minden egyes életünk után. Itt egy ilyen képet állítottam be, hogy jobban nézzük, lássuk, hogy vagyunk itt a fizikai testben, aztán van nekünk éteri, asztrális, mentális, karmikus, intuitív, kauzális test, és vannak halhatatlan testeink, és vannak, amelyek meghalnak velünk együtt, ahogy mondtam is, hogy éteri test. Az éterikes test nagyon fontos a számunkra. Ő végzi legtöbb feladatot, ami úgymond van, mint a ruha testünkhoz élő. Például ő a mi öntőformánk. Ha nem lenne bennünk éteri testünk, nem élnénk, nem éreznénk semmit, nem is betegednénk meg. Az éteri testünk éltet minket, mert a naptól megszerzi azokat az éltető elemeket, amelyektől mi mozgunk, mi élünk, mi érzünk, és még gondolkozunk is. Az első, amivel élteti minket az éterikus test, az a prána. A prána az a napnak a terméke, ami minden nap ránk sugárzik, de úgy nem fogadható el, hogy csak úgy tőle életre keljünk. Annak egy változatot mi minden nap beszívünk magunkba, feldolgozunk, elválasztunk, mint az ételt vagy italt, és ennek köszönhetően még többi testünket is sikeresen használunk. A pránáról egy kicsit később többet fogok beszélni, most ebben a szakaszban csak szeretnék megmutatni, hogy négyféle feladata van az éteri testnek, ami összeköt minket a mi asztrális testünkkel, amelyről hát úgy szoktunk emlékezni, hogy amikor gyerekeink otthon beszélnek valamit, és az egyik szülő azt mondja, hogy ó, ez mesevilágban él, a másik szülő azt mondja, ó, az én gyerekem látnok, mert olyanokat látnak és éreznek, amiket mi felnőtt emberek már nem képesek vagyunk erre emlékezni, még el is felejtettünk, hogy mi volt. Éteri testnek még az a feladata, hogy ő erőközpontokat hoz létre, amelyek miatt összegyűltünk ma szép számban a csakrákat, és azok működtetnek a többi testrészünket, de ez egy kicsit téves megfogalmazás. Ha már csakrákról kezdtem beszélni, akkor mutatom önöknek a csakrának a megjelenését. Mi megszoktunk azt a szép gyönyörű összeállítás, hogy 7 szintben egymásra alakítva, és akkor gondolunk, hogy ez így is van, és akkor az a közvélemény, hogyha csakrák bennünk vannak, még ráadásul idegeinkkel és a testrészeinkkel, a belső szerveinkkel össze van kötve, és attól működik. Ez nem így van, mert ez energiaközpont, ami éteri test felszínén van, körülbelül 6 mm-re az éteri testünktől, amelyet ott mutattam, hogy milyen testeink vannak. Tisztán látok, ezt látják és meg tudják mérni. Nekünk még nem adódott, de afelé haladunk. A csakrák már akkor vannak, amikor kisgyerek születik, de olyan picikék, hogy ilyen 6 mm körülbelül pöttyök, amelyek épp hogy alig világítanak, és nagyon lassan mozognak. Ahogy fejlődik az ember, akkor a csakrák is úgy jobban kezdenek működni, de annak kell egy szerkezet, ami működésbe hozza őket, és felnőtt embernél már egy látó szemével olyan 5-15 centire nőnek, és az, akinél jól fejlett csakrái vannak, azok gyorsan forognak, nagyon szépen világítanak, és vannak olyan emberek, akiknél ezek a színkavalkádok, vagy forgások nem olyan nagyok, de most előre elárulom önöknek, hogy ez egyáltalán nem befolyásolja az, hogy kinek milyen a erkölcsi, vagy hogy is szellemi fejlődése, mert nincs összekötetés két dolog között. A célja, miért vannak nekünk csakrák? Hát mivel azt kell mondanunk, hogy a csakra az egy erőközpont. Hogy erőt adjon az asztrális és a mentális és a éteri testnek, hogy tudjanak összhangba hozni a működésünket, és a mi fizikai testünkön keresztül megtapasztaljunk az életet. Azt még kell hozzátennem, hogy nem csak éteri testnek vannak csakrái, hanem ugyanúgy vannak asztrális, mentális testnek és a többi testnek. Érdekes módon, hogy csak az éteri testnek a felületén vannak csakrák, például asztrális testben, ott már nem felül van, az ember mindig szimmetrikusan gondolkozik, hogyha most rajtam van 7 csakra valahol, akkor a következő rétegemben, mintha félbevágnám egy hát egy hagymát például, neki több rétege van, akkor minden rétegen ott lenne egy-egy csakra, az nem így van. Például asztrális testünkön nincs is helye a csakraknak, mert maga az asztrális test is olyan, hogy hasonlít egy ilyen forrásban lévő vízhez, ami állandóan mozog körülöttünk. És ezek a csakrak ugyanúgy ebben a forrásban lévő közegben forognak. Ha már arról beszélünk, hogy a szervezetünk hogy működik, mit kíván a mi csakráinktól, és hogy tudja ezt elérni, akkor még egyszer meg kell beszélnünk, hogy azt, hogy egyáltalán mitől élünk ezen a földön. Itt fel van sorolva 3 összetevőt, 3 külön erő, ami élteti az emberi szervezetet. Az első az fogát, prána és kundalini. Fohát az egy kozmikus elektromosság, ez egy ilyen fizikai megnyilvánulás, ami hő, ami fény, ami kémiai vegyületeket okoz, ami elektromossággal és a magnességgel össze van kötve. Ezt mi fizikai testünken simán megérzünk. Viszont a pránát nem szoktunk úgy megérezni, hogy no, mint egy vasalót, hogy hozzánk ért, viszont ha az nem lenne, akkor itt sem ülnénk. A prána az, amit a nap logosz ide süt nekünk a földre, és akkor éltet minket. De nem úgy, hogy mi kapunk egy-egy sugarat, és egyből abból felfrissülünk, hanem alakít nekünk bizonyos atomokat, amelyeket mi a mi lépcsakrával csakra segítségével beszívünk a szervezetünkbe, és ott szétoztunk ahhoz, hogy ezt tudjunk felhasználni. A prána szó az egy szanszkrit kifejezés, sok dologra nekünk nincs még egy ilyen magyar vagy más nyelvű kifejezésünk, talán nem is érdemes, mert ezek ilyen ősi tudások, amelyekről sajnos 90 vagy 100 éve tudunk, de akkor sem akarunk figyelembe venni, és ha visszatérek a prána kifejezéshez, akkor szanszkritun pra az kifelé, an lélegezni, és az életleheletet, életenergiát jelenti. Van még egy értelmezése ennek a szónak, hogy ez egy birodalomhoz tartozik, mi tudunk, hogy van föld, víz, levegő, tűz, éterelemek, van még manasz és a prána, és azt oda is sorolnak. Itt behoztam egy ilyen kis kedves képet, hogy gondoljuk meg, hogy mennyire fontos nekünk a prána. Ha nem süt a nap, nem alakulnak a életerő részecskék, amelyek prána segítségével megjelennek, mi gyengék leszünk, megbetegszünk, esetleg meg is halhatunk. És vannak köztünk olyanok, akik különösen jó egészségnek és több életnek örvendeznek, azok a macskák, hogy azt mondjunk, hogy nekik 9 életünk van. És soha nem gondolkozunk el, hogy miért ez az állat olyan, hogy minden túlél. Hát egyszerű magyarázata arra, hogy ez a kis állat nagyon jól tudja befogadni a pránát és feldolgozni, és az úgy élteti őt, hogyha valami sérülése is ér, akkor is gyorsan rehabilitálódik, és talpra áll, és tovább teszi a dolgot. A pránáról még annyit kell tudni, hogy nagyon fontos az idegrendszerünkhöz. Ha például most télen így jól érzünk magunkat, februárban már sok vitamint szedünk, és próbálunk valamilyen nyugtatót is bevenni, mert nem értünk, hogy miért olyan ingerlékenyek vagyunk, miért nincs erőnk, miért nem tudunk felkelni. A gyógyszerek nem segítenek rajtunk, hanem inkább prána feldolgozása. Ki kell menni a napra, és minél több pránát beszívni magunkba, amely úgy felfrissít minket. Persze, kevesebb van a levegőben, mint amikor nyári napsütésben járkálunk, de akkor már túlzásba veszünk a prána feldolgozását, és akkor is ingerlékenyek vagyunk, de hála Istennek a szervezetünk olyan, hogy ami fölöslegben van, azt elválasztja tőlünk, de azért lehet érezni a különbségeket. Ha itt már sokat beszélek a pránáról, akkor no, ez a prána az micsoda, azt megbeszéltünk, de viszont hogy kerül a szervezetünkbe, most beszélünk meg. A prána az ez egy féle erőm. Ő ide kerül a földszínünkre, a földre, találkozik egy ilyen végső fizikai atommal, azt feltölti. De nem úgy, hogy ahogy nap rásüt a fekete papírra, és attól az a papír olyan meleg lesz, hanem valahogy belülről tör bele ebbe az atomba, és a okkultisták rájöttek, hogy ez az erő nem háromdimenziós erő, hanem más dimenziókból jön, 4 dimenzióból. Hát, talán már hallottak, hogy mi háromdimenziós világban élünk, de például asztrális világ az már 4 dimenziós. Ott még van idő, múlt, jelen és jövő, de már nincs tér. No most 4 dimenziósból, asztrális világból betör ez az erő. Az, hogy prána feltölti a végső fizikai atomot, az még nem elég, mert ha betör, feltör, akkor lehet, hogy még szét is esik. Úgyhogy az atomban bekerül még egy erő, ami szintén nem fizikai világból származik, hanem más dimenziókból, ami összetartja ezt az atomot. Ha már feltöltötte ezt a kis végső atomot, akkor ad neki egy olyan tulajdonságot, hogy mint a mágnes, összeszedje maga körül még 6 atomot, és akkor alakítanak egy ilyen 7-fős csapatot. És ez a csapat az lesz felelős azért, hogy a mi szervezetünk jól táplálkozzon, és akkor tudjon élni. amikor már heten vannak, és bekerülnek a szervezetünkbe, ahogy én már mondtam, hogy lépcsakrán keresztül, a lépcsakrának fel kell dolgozni, szét kell küldeni ezt a prána erőt a szervezetünkben. Mivel heten vannak ott a kis atomok, minden atomnak van saját tulajdonsága, saját rezgése. Mindegyik megtartja annak a rezgésnek és a tulajdonságnak a tartalmat, de ahogy szétszorodik a szervezetünkben, és szintén többi csakrán keresztül, mindig egyes-egyes csakrában egy-egy atom egy külön tulajdonságot így mintha kiemelne, és a többiek mellett olyan előnyben lesz. Ő lesz a nap dolgozója. A többi az egy kicsit csendben maradnak. És attól alakulnak különös színek a csakráknak, mert ezek a rezgések befolyásolják a színt, ami egy-egy csakra kisugározza. A pránáról még nagyon fontos tudni, hogy ide kihúztam, bocsánat kér, hogy elolvasom, hogy nagyon fontos a gondolat is. Ahhoz, hogy mi, azért, hogy mi kapunk valamit kívülről, az isteni erőt, hogy éljünk, nekünk is van isteni erő, hogy mi azt gondoljunk, hogy hogy használjunk át, és használjuk fel. És ha mi ezt jó gondolatokkal, pozitívan használjuk fel, ezt úgy töltünk fel, hogy annak a tulajdonságai, és mindig ebben a rezgés kategóriában lesz, és sokkal jobbat tesz a szervezetünknek, és nem betegszünk meg. Itt már többször megismételtem azt, hogy a pránát és a végső fizikai atomokat az lépcsakra fogadja be, és ezzel a csakrával is kezdeném. Nem a gyökércsakrával, hanem lépcsakrával. Annak van 6 küllője. Mi úgy is látunk egy ilyen szanszkrit képeken, de itt egy ilyen abrazolásban ezt így könnyebb megérteni. Hogy kerül oda a prána? Először is, ahogy mondtam, hogy negyedik dimenzióból belülről betör egy erő, ami elkezd az elsődleges erőnek nevezik, ami 6 felé fog sugározni. Amikor ez az erő ott van, akkor ha úgy képzeljünk el, hogy egy mágnes rakunk be egy szerkezetbe, és az még egy ilyen elektromágneses mozgást is képez, előjönnek a másodlagos erők, amelyek elkezdenek forgatni ezt a 6 küllő, amely felé elindultak azok a 7 darab kis atom, fizikai atom, amely ezzel együtt bekerültek oda. Tőlük származik a színváltozás, és attól függ, hogy hány külő van, hány felé indulnak ezek az elsődleges erők, és milyen erővel mozognak, azt adja meg a csakraknak a színét. A lépcsakrának nagyon fontos elrendeltetése van. Ő, ahogy befogadja a pránát, szétszórja az energiát a szervezetünkben. Az a fizikai atom, ami oda kerül, az több szint hordozza. Általában mi 7 szintben látunk a világot, ahogy prizman keresztül a napsugárat szétbontunk, és akkor látunk, hogy van ibolyás szín, van kék, van zöld, van sárga és piros. No most hasonló színekben pompázik ez a végső fizikai atom is, csak van egy különbség. 7 külön színe van, ami úgy van, hogy ibolya szín, az ketté felé oszlik, úgy lesz, hogy lila és a kék belőle. És megjelenik még egy lenti, amikor sötét pirosra gondolunk, akkor ott lesz a piros, és még megjelenik a rózsaszín. A rózsaszín az nagyon fontos elem, mert ezt a rózsaszínt egy olyan elsődleges erő fogadta be, ami belülről feltör, és ő az, amely az egész szervezetünket feltölti pránával. Rajta múlik az, hogy az egészségügyi és idegi állapotunk milyen állapotban van. Mivel több színről beszéltem, akkor most szépen elmesélném, hogy ezek a színek oszlanak a szervezetünkben, és miért csakrák olyan szintben lesznek, mint amilyenek. Ha például megnézzük, hogy a lépcsakrának ez a képe ilyen színekben van. 6 külőből áll, és akkor 5 felé áramlik benne az elsődleges és másodlagos erő. A narancssárga, a piros és a bíborvörös az elmegy a gyökércsakrába. A fölötte lévő csakra, az köldök csakra, oda kerül a zöld szín. A följebb lévő csakra, hát mi most beszéltünk róla, hogy ő fogadja be az erőt, úgyhogy neki a színe az minden szintből áll, de följebb van a szívcsakra, amely már zöld színű lesz. A torok csakrához úgy lesz, hogy elindul két különböző színű áramlat, az egyik az kék, a másik lila. És akkor ezek így elrendeződnek. A rózsaszín az tovább megy a szervezetbe, az nem halad a csakrakon. Nagyon fontos tudni erről a rózsaszínről, hogy ő élteti a szervezetünket, és melegíti a vérünket, és a véráramlását is fokozza. Itt behoztam egy képet, ahol egy ilyen indiai aszkéták felléptek valamilyen ünnepen, és ők megtartottak azt a régi hagyományt, amikor a rózsaszínű megnyilvánulását saját testünkön is hordtak. Egy olyan ruhát vesznek fel, ami sárga, vörös színből van, és még vannak benne egy ilyen rózsaszínű pöttyök. Még talán, aki olvasta ilyen ezoterikus könyveket, ott mindig azt írják, hogy ha mész valahova, akkor jó lenne, ha az auradat úgy beállítod, hogy védjen is téged, hogy mások ne használjanak ki. És akkor sokan úgy írják, hogy rózsaszínben lássanak ezt a védelmi rendszer. Ezt ebből fakad, hogy az egészség a legtöbb rózsaszínben van, de ezt csak így mondom. Mivel már itt szóba hoztam a jóközérzetet és az egészséget, akkor még beszélnék egy kicsit egy olyan dologról, mint a gyógyítás és a gyógyulás. Mi sokan úgy vagyunk, hogy akarunk segíteni saját magunkon, tém másukon, és akkor gyógyítunk magunkat azzal, hogy kézre téttel, így egymásba helyezünk valamilyen energiát. Viszont soha nem gondolkozunk el, hogy az az energia, vagy az az áramlat, amit mi tovább adunk, az honnan származik. Na, az egyik része az a prána, amit mi beszívtunk már a lépcsakrán keresztül, és amely, ha jó állapotban vagyunk, még túl is vagyunk töltve vele, vagy olyan jó egészségügyi állapotban vagyunk, hogy tiszta pránánk van, akkor tovább is tudunk adni. Ez a magnetizmusnak nevezett gyógyítási mód, hogyha egy ember beteg, akkor így tudunk segíteni rajta, azzal, hogy osztozunk vele feldolgozott pránával, a saját pránával, amely segít az embernek könnyebben hozzáférni ehhez az energiához, és egy idő után saját rendszere is képes lesz ezt tovább fölvenni a környező világból, és így itt talpra tud állni. Viszont olyan csodákat nem tesz, hogy attól valami történik, csak ezt a funkcióját tudja betölteni. Vannak még más módszerek is, mesmerizmus és delejezés, de ezzel majd később foglalkozunk. Inkább a lépcsakrához visszatérnék, hogy neki mi a legfontosabb feladata. A feladata az, hogy két test között, éteri és az asztrális test között kapcsolatot teremtsen. Mi, amikor úgy vagyunk, hogy na, embernek születünk, és itt vagyunk, valamilyen érzésekkel rendelkezünk. Ezek az érzések valahonnan jönnek. Valahova bemegyünk, úgy érzünk, hogy jó helyen ülünk, valahova bemegyünk, úgy érzünk, hogy nem oda kerültünk. Egy ember úgy szimpatikus nekünk, nem valamelyik ember nem szimpatikus. Nem tudunk megmagyarázni ezt az érzést. Azért nem tudunk megmagyarázni, mert az nem fizikai, sőt nem is eterikus, nem éteri testből származik, hanem az az asztrális érzés, ami ott van körülöttünk, de a testünk még képtelen arra, hogy ezt rögtön átvegye és értelmezze. Azért van lépcsakra, amely két test között összehozza ezeket az érzéseket. És nem csak a nappal működik, hanem éjszaka is. Ha például mi alszunk, a testünk az úgy ellazul, izmaink nincsenek megfeszülve, a prána áramlás az gyorsabban indul bennünk, és akkor úgy ébredünk fel, hogy sokkal frissebbek vagyunk. Még visszatérnék ahhoz, hogy a napsütésben és a sötétségben mennyi pránát szedünk fel. Azt mondják, hogy a éjfél előtti alvás többet ér, mint egy egész éjszakai alvás, mert akkor még a levegőben sok prána van, és ha mi ellazulunk, és hagyjunk magunkat, hogy pihenjünk, és ez a szervezetünk pont azzal foglalkozunk, hogy a pránát dolgozza át, és átvezeti a szervezetünkkel, akkor sokkal jobban tudunk feltöltődni, mintha például hajnalkor lefeküdnénk, és várnánk, hogy na most jó érezzünk magunkat, mert reggel, amikor még csak kell fel a nap, a prána nagyon kevés van a levegőben, úgyhogy azt nem tudunk olyan gyorsan feldolgozni. Sötét időben például abból kell táplálkoznunk, ami még jobb napokban összeszedtünk. Visszatérve az alváshoz, amikor mi alszunk, azt hiszünk, hogy semmi nem történik velünk, esetleg valamilyen álmokat látunk. Valójában ebben a pillanatban, ebben az időszakban nagyon aktív asztrális életet élünk. Van, aki úgy emlékszik, hogy mintha repült volna valahova, vagy így átment valamilyen mesebeli szituáción. A természet olyan kegyes hozzánk, hogy amikor mi pihenünk, akkor hagy minket pihenni. Van egy olyan vékony atomi réteg éteri és az asztrális test között, amely nem hagyja azt, hogy az összes asztrális élményünk jöjjön hozzánk, és az agyunk ezt feldolgozza. De most lépcsakrának az a tulajdonsága még, vagy a feladata, hogy mi azért megtanuljunk emlékezni az asztrális életünket, úgyhogy hogy ott megéltünk, de ahhoz egy kis fejlődési szintet kell elérni, ami segít nekünk későbbiekben könnyebben megérteni asztrális világban való tartózkodásunkat, mert ott nem csak kellemes élmények várnak ránk, hanem ott is vannak asztrális lények, amelyek meg is támadhatnak minket, vagy idegileg kikészítenek, úgyhogy jó, ha védelem rajtunk áll. A lépcsakrából megyünk egy kicsit lefelé a köldökcsakrába. Ő már nem hat külőből áll, amelyen keresztül ott láttunk, hogy áramolnak át különböző színek, hanem csak négy külője van. Kétféle színt fogadja be, narancs és pirosat, még a sötét bíbor. Neki egy funkciója van, a kundalini székhelye, amelyet én az elején mutattam önöknek a díján, hogy a naplógosz az háromféle erővel éltett minket, a fohattal, pránával és kundalinivel, de még nem beszéltünk róla. A kundalini, ez egy hatalmas erő, ami gyökércsakrában van, az 7 rétegből áll, és annak nagy szerepe van a mi fejlődésünkben. Hát az első, amit csinálja, hogy felébreszti asztrális testünkben lévő csakrákat, és amikor azok már működésbe léptek, akkor kezdenek összedolgozni az éteri testben lévő csakrakkal. Ahogy már mondtam, hogy ezek nem úgy vannak, hogy szimmetrikusan egymásra téve, hanem a csakrak és az asztrális testben, ahogy mozog az asztrális testünk, ugyanúgy mozgásban vannak ott mindenhol, testen belül. De vannak olyan pillanatok, amikor oda kerülnek, ahol éteri testen lévő csakrak vannak, és vannak hasonló rezgésű pillanatai, akkor összekapcsolódnak. Ilyenkor szoktunk mondani, hogy nekünk egy ilyen látomásunk volt, vagy olyan felvillanásunk, ami nem is fizikai világból származik, hanem mintha valami csoda történt volna velünk. Ez ennek a következménye. Még említeném, hogy a csakrák működését, vagy elrendezését három felét szoktak osztani. Az első kettőt, az alsó a gyökércsakrát és a köldök csakrát, az egy ilyen fiziológiai tulajdonságoknak van kiépítve. Ami följebb van, a következő három, az már a mi személyiségünkért felelős, és az utolsó kettő csakra, ami úgy mondjuk, hogy a fejünkben van, hát hogy valahol így tudjunk elrendezni, az már a mi egyéniségükért felelős. Minden könyv nem győzi hangsúlyozni, hogy a kundalini, ami a gyökércsakrában van, ne bántsunk idő előtt. Hagyjuk, hogy azt magától felébredjen, és induljon fölfelé, és összhangba hozza az éteri és asztrális csakrákat. Nem véletlenül. Ez egy olyan hatalmas erő, amelyet csak nagy erőfeszítéssel, tudati erőfeszítéssel lehet irányítani, amire mi még nem vagyunk képesek, és ha nincs egy olyan vezetőnk, ami segít rajtunk, akkor nem csak megbolondulhatunk, hanem még nagy fizikai bántalmazásokban is részesülhetünk, mert a kundalini emelkedése még a fizikai elváltozásokat is okozhat, például a gerinc mentén. No, itt van két kép. Az egyik az egy olyan, hogy kínai ördöggolyón. Látunk, hogy belül vannak mindenféle még golyócskák. A kundalini is olyan, mintha 7 rétegű golyó lenne. Egy életben egyszer csak egy réteg ébred fel, állítólag, és akkor megy fölfelé, de ez az egy réteg mindig vonzza maga után a többieket. A folyamatot már nem igazán lehet megállítani. Ahogy elindul a kundalini ébredése, akkor annak három nádia van, három csatornája, amelyen keresztül emelkedik fölfelé, úgyhogy van neki női része, az a ida, ami általában egy ilyen holdnak megfelelő színben, és mindig jobb oldalon, bal oldalon szoktak a képen ábrázolni. Van neki férfi aspektusa, az, ami pingála, és az egy olyan nagyon erős napsütésben lévő egy csatornát mutatnak, ami sárga színben pompázik, és van középső legfontosabb csatorna, az a Sushumna, amely úgy van, hogyha körülötte lévő két nadi mennek fölfelé, ő mindig kíséri őket, és időnként találkoznak, és akkor így mintha harmonizálnának. Nagyon nagy jelentősége van annak, hogy van feminív és maszkulin típusú mozgás, mert mindegyiknek ahhoz, hogy ezt a Erőt el tudjuk viselni, és vele járó pszichikai és fizikai megerőltetés, nagy erőfeszítésre és türelemre, befogadásra van szüksége. No, mi az, ha nem a női aspektus ezt csinálja? De ahhoz, hogy a folyamat nem maradjon abba, és mindig akarjunk fejlődni, akkor mindig a maszkulina férfi erőnek kell lennie, ami előre hajtja a fejlődést, és ott van a kundaliniben a férfi része is. Egyensúlynak mindenben kell lennie, mert máskülönben összeomolnának a dolgok, úgyhogy szusumnának is nagy jelentősége van ezekben a mozgásokban. Folytatnám a köldök csakrával. A köldök csakra az már 6 külő, már 10 külőből áll, és a két szint látunk rajta, egy ilyen vörös és zöldes árnyalattal. Ez még mindig alul van, és a hasüregért felelős a működése, és ha már mondtam, hogy nem működteti a belső szerveinket, de mégis befolyással van az elválasztó szerveinkre, és a májra, vesékre, belekre. Más irodalomban mindig azt mondják, hogy ez szex csakra, hogy ez azért az ember szaporodásáért felelős, és ennek a fő tulajdonságát szoktak kiemelni. Valójában ez a csakra arról szól, hogy mi asztrális érzékeket kezdünk érzékelni, hogy valami történik velünk, ahogy mondtam, hogy megérzünk a helyek és az emberek kisugárzását, tudunk választani, hogy ez most kellemes vagy nem kellemes, de viszont nem tudunk megmagyarázni, hogy miért, mert asztrális és a éterikus csakrak között még nincs egy olyan összhang és összedolgozás, amely ezt tudna nekünk biztosítani. Viszont, ha már beszélünk a szívcsakráról, ami már 12 külőből áll, itt látunk a színét, valójában mindig azt mondják, ahogy én is mondtam, hogy a mi naprendszerünkben, vagy ő a mindenségnek, ahogy nézünk, hogy a napja az a szívcsakrája, mi bennünk is, és úgy világít, mint egy nap, hogy nagyon sugárzó sárga színek vannak benne, és ennek az a tulajdonsága, hogy először asztrális szinten megérzünk megint az emberek, az asztrális világnak a dolgait, hogy ott is van az, hogy azokat az asztrális lényeket kezdünk érzékelni, hogy ők jók indulatúak vagy nem, hogy ott milyen események zajlanak, viszont tudatlanul. Ha összhangba jönnek a csakrák, hogy éteri csakra is felébred, és átadja nekünk ezt a érzékelő képességet, akkor mi már úgy érzünk, hogy különbséget tudunk tenni az emberek között, hogy ki az, aki kedves nekünk, és ki az, aki nem. Olyan tulajdonságokat is ébresztünk magunkban, hogy együtt érzünk valakivel, valakit szeretni tudunk, sőt, még valakinek a fájdalmat és a bánatát is ad tudunk venni, és akkor elképzelünk, hogy az illető milyen állapotban van. Ezt a folyamatot általában szívcsakra biztosít nekünk. Még ami nagyon érdekes, hogy van, amikor így telepatikus képességekkel dicsekszünk, hogy jaj, megéreztünk, tudtam, éreztem. No most ez szívcsakrának köszönhető. Sokan azt hiszik, hogy ez egyen lejjebb van a lépcsakrának, vagy igen, a tulajdonsága, de nem. A szívcsakrában most nem tudok visszamenni a képhez, a sárga szín kerül be, és az van a többségben, és azért olyan sárga színű, de ez a szín még megy fölfelé nekünk a további csakrákon, a egészen tubóz mirigyig. Következő csakra az torok táján van, torok csakrának neveznek, 16 külőből van, és akkor benne van a lila és az ibolya kék színek, amelyek a lépcsakrából indulnak. Nem elég, hogy két szín alkotja ennek a csakrának a megjelenését, általában egy olyan szürk és ezüstös, ilyen holdszerű színe van, hanem még tovább oszlik a világos kékre, sötét kékre és a lilára. És a világos kék megmaradt a torok csakrában, amely biztosítja neki a működését. Attól jó szónokok vannak, attól erős énekesekkel tudunk jól érezni magunkat, de a többi színek, amelyek úgy mennek tovább a fejünkbe, azok befolyással vannak a többi csakrára, ami homlokcsakra és a fejtetőn lévő csakra. Mi a funkciója ennek a csakrának? Megint beszélünk arról, hogy a asztrális és a éteri szinten hogy működik. Az asztrális szinten ott mi már hallunk valamit, látunk valamit. Azt nem mondtam, nem adtam hozzá, hogy mivel asztrális szinten nincs olyan, hogy nincs tér. Azért mozog az egész asztrális szint. Ott nincs olyan kihelyezett hely, hogy például nekünk az órunk, vagy a szemünk, vagy a más érzőszervünk. Ott az ember asztrális szinten minden porcikájával érez. Most nevetségesen hangzik, de lehet, hogy az órunk épp, hogy átgurul a hátunkra, és akkor a szemünk is valahonnan máshol látja a világot. Azért a tér nélküli látomások azok olyanok, hogy az ember körül se tudja írni, mert nem kell megfordítani a fejét, hogy hátul lásson valamit. Minden olyan négy dimenzióban lát, hogy egyszerre elől, hátul, jobb, bal oldal. Nem elég, hogy ilyen tulajdonsággal bír, még felfogja minden más rezgésist, és például itt egy torok csakrából megérzi a magas szinteken lévő hangokat is, és feldolgozza őket. Ami nagyon jó tulajdonság, hogy az ember, amikor már átdolgozza ezeket a megjelenéseket az éteri csakrán keresztül, akkor mintha tisztán halló lenne, meghallja, azt mondják, hogy a mester üzenetét, valakiét, aki onnan sugal nekünk, hogy mit kell tennünk, vagy mi a következő lépésünk ebben az életben. Mi mindig elkülönítünk ezt, hogy ez valaki más, aki sugal nekünk, de valójában ez mi vagyunk, a mi felsőbb lényünk, ami más testekben van, és onnan kapunk már addolgozott üzenetet. A következő csakra az a homlok csakra, ami már egyáltalán nem hasonlít a megelőző csakrákra, mert ott úgy kezdtünk, hogy 6 külővel rendelkező lépcsakrával, 4 külője volt a köldök csakrának, azt még szépen szoktak abrazolni egy ilyen tűzben álló keresztként, ahol kundalini van, utána volt 10 külőből álló csakra, 12 a torok csakránk az 16 külőből állt, és ahogy mondtam, hogy az első kettő az fiziológiai tulajdonságainkat képviselte, a következők azok személyiségért voltak felelősök, és a felső két csakra azok már egyéniségről szólnak, a szellemi tulajdonságainkat képviselnek. A homlok csakrának nagyon sok külője van, 16. Sokszor úgy szoktak ábrázolni, mintha két szárnya lenne. Azért, mert a két szintből áll, 48-48 külő van, amely más és más színezékkel rendelkezik. Az egyik ilyen rózsás színű, pirossal, a másik lilás. A homlok csakra az azért fontos nekünk, és jó, ha, hát jó, amikor már odáig eljutunk, hogy az fejlődésnek indul, és már használni is tudunk, hogy ő egy nekünk milyen is asztrális látást is ad. És ezen keresztül mi látunk olyan dolgokat, amelyeket fizikai szemmel már még, hát, nem tudunk. Például olyan dolgokat tapasztalunk, hogy valahol valamilyen tájakat, ismeretlen tájakat tudunk tapasztalni, ismeretlen szituációkat. Nem elég, hogy ezt mi látunk, mint a tisztán látom. Ennek a csakrának az a tulajdonsága, hogy tudja nagyítani és kicsinyíteni a dolgokat. Van, aki úgy egyszer csak úgy elrepül az űrbe, és akkor ott látja az összes naprendszereket, vagy más rendszereket, és ilyen sokat nem tud felfogni, akkor ezen a csakrán keresztül tudja kicsinyíteni, és akkor pont arra fókuszál, amit őt érdekli. Viszont ha nagyon pici tárgyat akar megvizsgálni, például egy-egy atomot, akkor az a tulajdonsággal rendelkezik, hogy nagyítja az atomot, és akkor látja benne lévő mozgást és az egész szerkezetét. Ez a tisztánlátásnak a jele, és az homlok csakrában rejtőzik. Itt van egy kép, amely megmutatja, hogy a csakrak hogy vannak a fizikai testhez képes, úgy elrendezve. Látunk őket, hogy olyanok, mint egy kis csészék, amelyek nem csészék, vagy egy ilyen virágok, amelyek úgy, mintha nyílnának kifelé, és van nekik egy ilyen hosszabbított részük. Igaz, hogy a gerinc mentén látható ez az egész, de semmiképp nem nincs kapcsolata, közvetlen kapcsolata idegrendszerrel, hanem csak ahol ideg csomók vannak, valahogy ott vannak ezek a csakrák is. Itt vannak a megnevezések ezeknek a csakráknak. És most már koronacsakrával fogunk foglalkozni. A legszebb, a legfenségesebb, gyönyörű szintben pompázó koronacsakra. Az elején, ahogy én mutattam a képen, az olyan volt, mint egy virág és bemelyedéssel a fejünkbe. Amikor az embernek ez a koronacsakra megnyílik, akkor az kifordul kifelé. Két részből áll, látunk, hogy van belső része, ami 12 külőből áll, és van külső része, ami 960 külő. Amikor az embernek működésbe lép ez a csakra, akkor ő már mondhatja magát, hogy mesteré vált. A hétköznapi dolgok annyira nem zavarják, vagy nem terhelik az életét, hanem inkább egy ilyen szellemszolgájává válik. Ha már nyitva van a homlok csakra, akkor az ember képes úgy ülni itt köztünk, hogy közben elmegy egy-egy utazásra. A tudata folytonos marad, itt is lesz, hallani fog és látni, de közben más világokat, más szinteket is meglatogathatja, és amikor visszajön, akkor nem lesz törés abban, hogy hol járt. Én ezt így jelképesen mondom, nem tapasztaltam meg, de voltak, akik ezt már megéltek, és akkor a tudata az folytonos marad. Vannak képek, amelyek úgy megmutatják a koronacsakrának a fejlődését. Itt például a Buddhának egy képe, amelynek már kint van egy ilyen búb, poop, ami azt jelenti, hogy olyan fejlődési szintet érte el, hogy a korona csakra kifordult. Még vannak még olyan részletek ezen a szobron, hogy például a szemöldökök között van egy anyajégy, vagy inkább zsíradék, amely azt mutatja, hogy a homlok csakra az már működésbe lépett, és az illető nem csak szellemet szolgálja, hanem itt például tisztánlátással is rendelkezik. Nagyon hosszúak a fülek az illetőnek, amik azt jelentik, hogy a torokcsakra is már nyitva van, és működik teljes erővel, és ettől ő tisztán hallóvá vált, meghallja a saját felsőbényének a hangját, és a mester hangját is, és a utasításait. A katolikus egyháznak van egy olyan érdekes szokás, hogy a egyház szolgálói leborotválják a fejét, de máshol is láttunk ezt a megjelenést, tonzúrának neveznek, és ők úgy gondolják, hogy ahhoz, hogy működésbe hozzanak a korona csakrát, a legkisebb hajszál se zavarjon abban, hogy meditáció közben ezt a folyamatot tudjanak kifejleszteni, egyszerűen megtisztítják a fejük búbját. Ami a fejben lévő dolgokról még tudni kell, hogy azért valamilyen szinten egyformák vagyunk, és valahol egy kicsit különbözünk. Ha már beszélünk a csakrakról, és azok fejlődéséről, akkor itt megmutatnám önöknek, hogy kétféleképpen lehet ezt tapasztalni, hogy van két kategória ember. Valakinek csoktobozmirigyen keresztül, elnézést kérek. A sokuknak a 6. és a 7. eterikus központnak megfelelő asztrális örvények az agyalapi mirigyen találkoznak, és azoknak az embereknek az agyalapi mirigy az egyedüli kapcsolata fizikai és magasabb világok között. De vannak olyan emberek, akiknek a 6. központ továbbra is az agyalapi mirigyhez csatlakozik, és a 7. központhoz megfelelő örvény, ami maga a csakra, addig-addig hajlik, amíg tobozmirigyhez közelebb nem kerül, és akkor inkább egy ilyen tobozmirigyjel kapcsolatos összeköttetés alakul ki. Sokan próbáltak ki ezt a szellemi íjászatot, amikor azt mondják, hogy úgy meditáljunk, hogy innen beveszünk egy gondolatot, vagy például gyertyafényt, és hátul engedjünk ki. És ezt a gyakorlatot sokszor ismételjük meg, mert az fejleszti a tobozmirigyünket. Miért fontos az, hogy a tobozmirigyünk legyen kifejlesztve. Annak van egy olyan tulajdonsága, hogy ő nem igényli az, hogy asztrál világgal legyen kapcsolata, hanem rögtön kapcsolatba lép mentális és magasabb világokkal, és attól még tisztán látóbbak leszünk, és még fejlettebbek. Ahogy itt meséltem a csakrákról ezen a képen, mindegyik úgy van bemutatva, ahogy körülbelül a fizikai testhez képest el vannak rendezve. Nem találunk benne hasonlóságot azzal a szép 7-es összeállítással, amit szoktunk vásárolni, viszont nagyon jól megmutatja összeköttetéseket a többi csakrákkal. Arról már beszéltem, hogy nem bizonyított az, hogy a csakrak fejlődése mennyire függ attól, hogy erkölcsi szintünk hol tart. Viszont arról vannak megjegyzések és tapasztalatok, hogy ha ránézünk az emberre, azt mondjuk, hogy az aurájában van valami színe, vagy ha valaki olyan szerencsés, és már milyen is a csakrákat is lát, akkor azoknak a csakráknak ilyen különlegesen eltérő színeket látja, és azt mondja, hogy hú, ez a szín, ez valamilyen emberi tulajdonságra utal. Ez abból lehet, hogy ahogy én az elején meséltem, hogy a pránán keresztül bejön nekünk a szóval a színárnyalatok és az ember erkölcsi tulajdonságok csak ott tudnak összekapcsolódni, hogy amilyen szín többségben jelenik meg, amikor forog a csakra, az alkottalában megmutatja hát azt a kisugárzás, ami az ember bizonyos erkölcsi tulajdonsággal is tudja összekapcsolni. Gondolom, mindannyian azért gyűltünk össze itt, hogy csakrakról hallgassunk, hogy valamilyen különleges képességekre tegyünk szer, hogy fejlődjünk és tudjunk nagyobb eredményeket kihozni ebben az életben. Én is úgy voltam vele, amikor készültem ezzel az előadással, és akkor végig kísértem az, hogyha felébresztenek bennem ezek a csakrák, mert azt mondják, hogy az ember az első 7 évben úgy van, hogy nem is használja csakrákat, ott vannak, de alig fénylenek, alig működnek, és akkor csendben vannak. Aztán 7 éves kortól a kundalini elkezd ébreszteni ezeket a csakrákat, és akkor elindul a harc, hogy tudna az ember így továbbfejleszteni saját tulajdonságait, csak ez eltart egészen 15 éven keresztül, amíg a kundalini megtalálja magának a kijáratot, vagy járatot a testben, mert nagyon sok éteri salakot kell elégetnie ahhoz, hogy fölfelé törekedjen, és bizonyos szinteken találkozunk, úgy, mint a én úgy tudnám ezt elképzelni, mint amikor két kristály pohár összeütközik, és akkor így hangot érzünk, és akkor ilyen emelkedett hangulatban vagyunk, így a kundalini találkozik a csakrákkal, és ezzel így elindítja azok működését. Csak a 30 éves korunktól a csakrák már sokkal jobban már tudnak működni, de mi történik azzal, amikor ez a folyamat elindult benne, és tovább halad. Ha megnézzünk ezt a gyökércsakrát, amelyben kundalini alszik, és egyszer csak felébred, akkor a színek alapján is tudunk megfigyelni, hogy mi fog történni a szervezetünkben, és nem mint fizikai szinten, hanem mentális szinten is. Hát az egyik része az, megváltozik a test melegén. Talán a nők azt hiszik, hogy korba lépnek, de van, amikor így melegebb a testünk, és nem fázunk. Télen például nem izzadunk, mert a szervezetünk már olyan fejletté lett, hogy tudja szabályozni ezeket az érzékeket, amiket, ahogy megbeszéltünk, először asztrális szinten, és utána éteri szinten tudunk befogadni. Az kundalininek a fejlődésének az egyik megnyilvánulása. Amikor még az elején beszéltem arról, hogy a lépcsakrába hogy belépnek a fizikai atomok és elsődleges és másodlagos erők elkezdenek forgatni a csakrát, és az szétviszi ezeket az erőket a szervezetünkben, az, hogy rózsaszínű, az úgy középen maradt, és szétoszlik az egész szervezetben. A többi színek azok elmennek céltudatosan minden egyes csakrához. Itt van egy olyan bemutatás, hogy milyen utat tesznek meg. A lépcsakrából hát a narancssárga és sötétvörös és a bíbor az bekerül a gyökércsakrába. Ott ezek a színek olyan, hát eldöntik, hogy kinek mi lesz a feladata, és például a narancssárga és a piros az vért fog szolgálni, vérkeringés, és attól még a test melegét is biztosítja. A következő állomás, ahova eljutnak ezek a áramlatok, azok a nemi szervek lesznek, és azok fokozzák a működésünket. De mivel mi okkultista szemlélettel élünk, és fejlődésre törekszünk, akkor itt arról inkább beszéljünk, hogy az ember spirituális fejlődését hogy tudunk fejleszteni. Ha például egy ember sokáig nem a nemi vágyakkal foglalkozik, hanem céltudatosan elirányítja azokat az erőket, amelyek ott lakoznak, és fölfelé hajtja őket, akkor előbb-utóbb ezek fölfelé emelkednek, átmennek a többi csakrákon, és helyet találnak a korona csakrában. Az agy területén. Például itt nagyon szépen meg van rajzolva, hogy mivel változnak ezek a színek. Ha például csak azt nézünk, hogy az a narancssárga szín, amely egy idő után sárgává válik, még én említettem, hogyha, nem tudom, elnézést, ha nem említettem, hogyha szívcsakrából is a sárga szín szintén emelkedik fölfelé, és az agyba megy, és akkor, ha már oda találta az útja, akkor az nagyon megerősíti a mi értelmi képességeinket. Ha tovább figyelünk a narancssárga színnek az útját, a nemi szerveken túl narancssárga sötét vőrössé fog változni. És amikor már eléri az agyat, akkor már olyan önzetlen szeretetet ébreszt bennünk. Ha a sötét bíborszint kísérünk, hogy kísérünk is az útját, és amikor eléri az agyat, akkor már ott egy spirituális lénynek a gondolkodása és életmódja ébred fel, és ezt fogja minket vezérelni, és élénkíti az életünket. Ha már egyszer befogadtunk a pránát, szétosztottunk a szervezetünkben, hát azért van, amikor, hogy is azt valahogy fel kell dolgozni, és ha salakok alakulnak, akkor azoknak valahogy kell eltávozni a szervezetünkből. Sokan úgy néznek egymást, és látnak, hogy a testünk körül van egy ilyen szürkes-kékes kis auraszerű, vagy ilyen kis felhőszerű. Na most az például a kiválasztásnak a következménye, mert amikor mi befogadunk a pránát, annak az összes alkotó részét, a hét atomját felhasználunk, és például megmaradt nálunk fel nem dolgozott rózsaszínű áramlat, azt ki fog jönni belőlünk. Hát nem csak itt nem tudom, mennyire látszik, hogy nem használt prána, az itt éteri testen kívül van. Hát úgy működnek az elválasztások, hogy például ami az alsó csakrákba kerül, a zöld és narancssárga színek, azok például az alsó szervekeink, elválasztó szervekeiken távoznak a testünkből. Annak, aki már tudta narancssárga színt a köldök csakran keresztül átváltoztatni sárgává és fölvezetni egészen az agyba, nem ott fog kiválasztani a feldolgozott anyag, hanem ki fog menni a fejtetőn keresztül. Ha például emlékszünk egy pár Buddha képére, akkor látunk, hogy a Buddhának szoktak rajzolni egy ilyen aranyesőt, ami a fejéből kiárat. Az nem csak a koronacsakrának a működése és a ragyogása, hanem az elválasztásnak a terméke is. De viszont az igazi jogi, aki már átváltoztatta a narancssárga aramlatot sárgába, és az már fölment a felső csakrákba, az ugyanúgy tudja visszavezetni is a szervezetébe. Például szívcsakrából, torokcsakrából lélegzeten keresztül tudunk kiválasztani a fölösleges prána áramlatokat. Fejtetőn is távoznak a fölöslegek, de az a felső csakraknak a melléktermékei. Természetesen pórusokon keresztül is kiválasztunk. Itt még behoztam egy olyan témát, hogy hát mi történik akkor, amikor kétféle testről beszéltünk, éteri és az asztrális, és azokon lévő csakrákról, azok együttműködéséről és a szerepéről. A két testet azért mondtam, hogy elválaszt egy atomi réteg, amely megvéd minket bizonyos dolgoktól. Én ezt nagyon fontos témának tartottam, mert mi azért így próbálunk minden dolgot így hasznosság szempontjából itt élni, és ez gondolom ez az. Mi a szerepe ennek az atomi hallónak, amit én már többször megemlítettem? Hát először is, hogy asztrális világról ne halmozódjunk, ne szakadjunk rá az a sok élmény és ottani élet, ami tönkretenne minket abban az értelemben, hogy lehet, hogy idegileg nem tudnánk ezt feldolgozni. Viszont, ha már van halló, akkor szokott olyan előfordulni, hogy az megsérül, és akkor mi nem tudjuk, hogy mi történik velünk, nem tudjuk megmagyarázni, de viszont érzünk, hogy nem vagyunk jó állapotban. Ezt az atomi hallót többféleképpen is lehet szétszakítani, például, ha nagyon erős érzelem, megrázkodtatás ér minket. Ha például elmegyünk egy ilyen médiumi összejövetelre, és ott foglalkozunk médiumitással. Ha például fogyasztunk alkohol, mértéktelenül dohányzunk, az is befolyásolja az atomi hallót, ami pajzsként működik nálunk. Én azért hoztam be ezt a témát, mert ha már csakrakról beszéltem, és egy ilyen dolgokról, ami fejlődésről és a spirituális életről szól, az egy kicsit elvisz minket a hétköznapoktól. Viszont, ha jobban megnézzük ezt a témát, ez nagyon észszerű és hétköznapi dolgokról szól. Nagyon sok ember szenved olyan családtagoktól, a barátoktól, akik például iszalkosok, vagy például idegileg rossz állapotban vannak. És az ő társaságuk az kényszer a számunkra, hiába akar kényszer, hát nem kényszer, hanem fajdalom, mert nem tudunk rajta segíteni. Viszont azért nem tudunk segíteni, mert nem értünk, hogy mi történt akkor, amikor ez a folyamat elindult. És az atomi háló sérülése megmagyarázza az, hogy az emberek, akik például elveszítik az erkölcsi kontrolljukat, és csak egy ilyen állati ösztönöknek élnek, hogy képesek feláldozni a családnak az utolsó garasat is, hogy csak saját maguknak éljenek. Miért lesznek olyanok, amilyenek? Azért, mert épp hogy megsérül ez az atomi háló, amely annyira durvává válik, hogy az ember érzéketlené válik asztrális befolyások hatására. Nem érzi azt, hogy például, ahogy én mondtam, hogy szívcsakrán keresztül megérzünk nem csak az emberek szeretetét, hanem átérzünk a fájdalmukat, a gondjukat, és ha már érzünk, akkor teszünk is érte. Egy olyan embernek, akinek az atomi hálója megvan erősítve, olyan durva lett és adhatolhatatlan, már nincs ez az érzés, és nem várhatunk tőle se megértés, se sajnálatot. Viszont azt is meg kell megértenünk, hogy az, aki egyszerűen annyira érzékeny, hogy szinte őrületbe kergette magát, annak is van oka, hogyha az atomi háló nagyon vékony lett, és befolyás alá került asztrális világnak, amelyet nem tudja itt feldolgozni. Viszont sem orvosok, se tudósok nem nagyon tudnak megmagyarázni, hogy mi az oka. Egyszerűen orvosságot írnak fel. Ha egy tabletet veszünk be, annak van hatása természetesen, de csak ideiglenes, és az olyan, mint a parlat, elpárolók. Valójában egy olyan problémát nem tudja megszüntetni. Ezt a problémát csak erős akarattal lehet megszüntetni, de akkor, amikor tudjuk róla, hogy mi a forrása. Még az erős akarathoz az is tartozik, hogy a testünket, fizikai testünket tisztaságban tartsunk. Mert ahogy tisztaságban nem jelenti az, hogy tisztálkodunk, hanem az, hogy tiszta ételeket fogyasztunk. Nem veszünk túlzásba alkohol, cigarettát és egyéb bódítószerek használatát. Például nagyon ajánlatos a bőjt, amit megtisztítja a mi szervezetünket, mert ez egy olyan, mint egy hullám, amely tovább serkenti a többi hullámot. Attól tisztább lesz az éteri testünk, attól erősebb lesz az atomi hálunk, attól még beáll a védelmünk, és is sokkal kellemesebb életkörülményekben között fogunk élni. Ha már kellemetlen megnyilvánulásokról beszéltünk, mindig az ember keresi megoldást, hogy ha nem tudok másért tenni, akkor mit tehetek csak saját magamért, hogy jól érezzem magam. És itt szóba jöhetnek burkok és a pajzsok, amelyeket tudunk úgy beállítani magunknak az éteri test segítségével. Kétféleképpen lehet ezt megoldani. Az egyik az, hogy besűrítjünk a saját éteri testünket, éteri auránkat. Hát mindig képzelő és akarat erő segítségével. Egy gondja van ennek az egésznek, hogyha mi körbeveszünk magunkat egy ilyen burokkal, nem csak megvédjünk magunkat a külső behatásoktól, ha például vampíroktól, egy olyan emberek, olyan emberektől, akiknek nagyon kevés a prána a szervezetünkben, nem tudnak azt a pránát így feldolgozni a környezetéből, és akkor inkább oda mennek a másik emberhez, akinek aki jól fel van töltve, vagy esetleg töblete is van, és elszívja tőle. Ha az ember csinál magának burkot, akkor megvédi magát egy ilyen közelítésektől, csak ezzel azt is akadályozza, hogy a feldolgozott prána, ami távozik a szervezetből, nem tud távozni a környezetünkbe, hanem ott lesz körülöttünk, és hát azért kosz, az bármilyen kosz, az kosz marad, és nem tud megszabadulni az elválasztott, feldolgozott átomoktól. Ha már említettem, hogy feldolgozott átomok, akkor még azoknak a sorsát is szeretnék megemlíteni, hogy miután elválasztódnak a szervezetünkből, megmaradnak itt a környezetünkben, és arra várnak, hogy újra valamilyen életerő részecske befogadja őket, bevonza abba a hetes csapatba, hogy tovább egy ilyen atomként szolgáljon, és a többi ember hasznára, nem is csak ember, hanem élő szervezet hasznára legyen. Visszatérve a burkok és a pajzsokhoz, a másik megoldás az jobb lenne, ha az ember a saját akaratával a környező világból fel tudna építeni pajzsot. Csak ahhoz nagyobb akarat erő kell. Viszont még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ezek a burkok és a pajzsok nem védenek minket például asztrális, mentális és egyéb lakók és a befolyásoktól, mert nem, ahhoz mi már nem értünk, még ennek az előadásnak is nem ez a téma. A csakraknak a fejlesztésének a jelentősége. Hát először is minden csakra az egy nagy kincs. Ha az szabályosan működik, akkor az egész szervezetünk is jól működik, mert az továbbadja a működését a többi csakrának, és így egyensúlyba kerül a szervezetünk. A csakra az emberi szervezetben az olyan, mint egy része az egész univerzumnak. Ha mi fejlettek és vitalizáltak vagyunk, akkor az a világ része, amelyhez tartozunk, az is olyan fejlettebb lesz, és boldogabb, mint mi magunk. Nem sokat beszéltem a csakrakról, és olyan rejtett képességekről, például ami kundalinivel kapcsolatos, és használható az emberek között. Azért nem, mert talán azért ezen a fejlődési szinten tartunk, és nem sokat beszélünk és tudunk róla, mert még nem a természet, a Teremtő nem engedte meg nekünk, hogy mi ezeket a dolgokat megismerjünk. Ha saját szintünkből felértékeljünk ezt a tudást, lehet, hogy nem a jóra használunk, hanem esetleg rosszra, és azzal megölünk saját magunkat és a környezetünket. Az irodalom, amelyet használtam ehhez az előadásra, itt fel van sorolva, és kapható is a teozófiai társulatnál, ami sokkal jobban elmagyarázza a csakrák működését, összeköttetését, és minden csakrának a tulajdonságát. Az első Leadbeater-nek a könyve a csakrák, ott például nagyon jó képek is vannak róluk. A Pavelnek van egy egész sorozata, éterikus test, asztrális test, mentális test, a kauzális test és én, és az életfejlődése a naprendszerben. Én a könyveinek három könyvét használtam ehhez az előadáshoz, sajnos nem tudtam saját szavaim alatt adni azt a mély bölcsességet, ami a könyvekben találhatóak, de ajánlom, hogy olvassanak el, mert akkor sokkal többet tudnak kihozni ebből a tudásból, mint amit általam hallottak. A saját fejlődésük érdekében, gyógyításunk érdekében, világ megértése érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattak, és ezzel az előadásomat befejezem. Ha valaki kérdezni szeretne, és úgy összejön neki, hogy írna, és pontosabb választ szeretne kapni, nyugodtan írjanak e-mailben, és akkor szakszerűen megfontoltan az idősebb tanítóim segítségével pontosabb választ fognak kapni a kérdéseire.